Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Index Kultrovat podcastje, és a vendégeink Bardóczi Sándor, tájépítész, Zács Dániel, a Total Car újságíró szerkesztője, Zsupán András, a Kultrovat vezetője, és én pedig Zubrecki Dávid vagyok, blogger, építészkritikus. A témánk pedig a budapesti belvárosi köztereknek az átépítése, felújítása, átalakulása. Az apropó az az, hogy mostanában három tér, hát ha nem is elkészült, de mondjuk azt, hogy használatba vette a közönség. Ez pedig a Vörösmarty tér, a Podbanicki tér és a József Nádor tér. Nem is annyira egyértelmű, hogy hol vannak ezek a terek, azt hiszem mindenkinek, aki most éppen nem tud ránézni a térképre, vagy nincs a feje előtt. Ugye Vörösmarty tér az azért az egy eléggé ismert központi tér a Váci utcának a legvégén, Zserbó cukrászda, stb. A József Nádor tér már kevésbé ismert, pedig nincsen messze tőle, néhány lépés távolságra. Az előbb említett cukrászda háta mögött van. A Podmanicki tér pedig tulajdonképpen azt hiszem, hogy nagyon kevés ember fejében van benne így, mint tér, de ha azt mondom, hogy az Arany János utcai metró megálló és környéke, akkor azért be lehet lőni. Szerintem kezdjük egy kicsit messzebbről, hogy az elmúlt 15 év vagy 10-15 év távlatában, amióta vannak így jelentősebb tér megújulások itt az 5. kerületben és környékén. Szóval ezek közül melyik a kedvencetek, és melyik az, amit a legjobban utáltok, vagy legkevésbé szerettek?
Nekem egyértelműen a Podmanicki tér a nyerő ebből a háromból, és a legkevésbé szimpatikus pedig a József Nádor térnek az átalakulása. A Podmanicki tér az, ami tényleg beleilleszhető abba a folyamatba, hogy hogyan csináljunk egy ilyen közlekedési csomópontból egy sokkal forgalomcsillapítottabb területet, aminek az átalakulása során egy kvázi buszfordulóból vagy troli fordulóból lesz egy ilyen gyalogos tér, ráadásul, hogyha ebben szakmailag mélyebben belemegyünk, akkor ez a legelső olyan terünk a belvárosban, ahol először alkalmazták azt a egyébként a nyugat-európai városokban már 10-15 éves múltra visszatekintő eljárást, az úgynevezett gyökércellás ültetést, ami miatt az ott elültetett fáknak sokkal-sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy valaha nagy fákká fejlődjenek. Tehát ez az, ami nem látszik, ez az, ami a felszín alatt van, de ez egy nagyon fontos első lépés sorozata lehet annak, hogy hogyan kell mondjuk a belvárosba zöld felületet fejleszteni. Míg mondjuk a József Nádor térnél pedig azt látjuk, hogy egy belvárosi pozícióban lévő térnél létesítenek egy óriási mélygarást, aminek a legfőbb haszonélvezője nem a köz lesz, hanem az oda fejlesztendő szállodaipar. Miközben annak a tetőkertjébe beraknak olyan fákat, amik soha nem fognak kifejlődni, és ez nem a forgalomcsillapítást szolgálja, hanem tulajdonképpen kiszolgál egy belvárosi autóforgalmat, ami valószínűleg még nagyobb forgalmat fog arra a környékre vonzani, holott már eleve mondjuk a Petőfi Sándor utca maga egy iszonyatosan túlterhelt valami.
Itt erre rákötnék egyébként, mert annyira egyetértek azzal, amit mondasz. Tehát a József Nádor tér, ahol kivágtak egy csomó 50-100 éves fát, az most facsemetékkel van beültetve. Egyébként több fa van most ott, mint volt, csak hát ezeknek szerintem évtizedek kellenek ahhoz, hogy beérjék azt a szintet, ahonnan indultunk. Szerintem a zöld felület összességében kisebb lett, több a térkő, mint volt, de az biztos, hogy a természetességét elveszítette ez a hely egy néhány évtizedre, mert szerintem nem is az volt a cél, hogy ez egy zöldebb és az ember számára élhetőbb terület legyen, és az említett többi térnél meg, mintha teljesen kimaradt volna ez a szempont. Tehát ugye a Vörösmarty téren nagyjából ugyanannyi növénnyel borított felület van, talán picit több fa van, ültettek talán fákat, de összességében én azt fájlalom ezeknél a térfelújításoknál, hogy nem az a prioritás, hogy legyenek ilyen kis zöld terek Budapesten a felújítások után. Itt a térkövezés a prioritás, meg szerintem a Vörösmarty téren a Bódévárosnak a felületét növelték meg, arrébb vitték a szökőkutat, egy teljesen ilyen eljelentéktelenítő utca találkozáshoz, így a Zserbóház mellé, ez fájdalmas.
Szerintem én egy kicsit úgy vagyok ezzel a faültetés kérdéssel, hogy szerintem ez nem egy mennyiségi kérdés. Tehát én nagyon nem értek egyet azzal a szemlélettel, ami leegyszerűsíti arra, hogy akkor jó egy térfelújítás, hogyha több fa van rajta, mint korábban volt. Szerintem különböző típusú terek, a hagyományaiktól, a méretüktől, a városi szerepüktől függően különböző mennyiségű fát bírnak el, ami a nullától a nagyon sokig terjedhet. Én szerintem itt három olyan felújítás van, hogyha csak fák szempontjából nézzük, de ez azért tényleg ez csak egy dimenziója a dolgoknak, ahol szerintem ez jól látszik ez a különbség. Tehát én azt gondolom, hogy a József Nádor téren nem csak azért fáj nekem is az ott lévő fáknak a kivágása, mert szép, tekintélyes, idős példányokról volt szó, hanem azért is, mert Lipótvárosnak ez a tér, ez hagyományosan a parkja volt. Tehát az egyik legkorábban parkosított pesti közterek egyike a József Nádor tér. Már az 1860-as években megtörténik a parkosítás, akkor, amikor egyébként még a város összes többi tere az szinte csak egy ilyen konfliktus fordulóként működik. És ez a liget, ami a József Nádor téren akkor kialakult, ez ugyan különböző történeti stílus korszakokban váltakozva, de egészen a mostani nagy faírtásig és mégeres építésig megmaradt. Tulajdonképpen, amikor ezt átalakították egy ilyen furcsa, gyepes, parterres, szökőkutas dísztérré, akkor leszámoltak egy 150 éves városi hagyománnyal. Ezzel szemben például azt gondolom, hogy a Vörösmarty téren az a fa mennyiség, ami korábban rajta volt, az megfelelő volt. Tehát én nem gondolom, hogy a Vörösmarty térből egy kis ligetet kellene csinálni. Ott néhány nagyon szép öreg platán és még egy-két más nagyobb öreg fa volt. Egyet ezek közül ki kellett vágni, néhányat ültettek helyettük. Szerintem ez az arány, ez körülbelül úgy jó, ahogy van. Ott a burkolat és a gyepes területek aránya tolódott el, vagy változott meg. Legalábbis érzetre, mert a felújítást kommunikálók azt állítják, hogy több a zöld terület most, mint volt. Én konkrétan a fortöttyet érzékelem, úgy érzékelem, mintha ennek az ovális térkialakításnak, amit most kapott, az lenne a következménye, hogy a szobor körüli zöld terület leszűkült. Hirtelen olyan nagy terek nyíltak meg, amik teljesen újfajta térélményt adnak, amik egyébként ez a térélmény most nem olyan rossz, amikor az ember végig sétál, csak ismerve a belvárosi közterület gazdálkodásnak a gyakorlatát, én attól félek, hogy nagyon nem fogjuk ezt ilyen
üresnek látni. Ez nem az a funkciója, ami ennek reméljük.
Igen. Tehát szerintem október 13-áig ott ez ilyen szép tágas lesz, és aztán pedig beindul a biznisz, és bódét fogunk látni.
Hát ha még csak, mert hogy egyébként ugye mostanában a karácsonyi vásár, ha Vörösmarty téren értelmezzük, akkor nem a karácsonyi időszakra korlátozódott a térfelújítás előtt, ott konkrétan Bódéváros volt.
Így van,
nem értem, igen. Milyen, tehát hogy mi itt az ürügy, hogy mindig kell felület a túlárazott kolbász árusításhoz. Tényleg ezt nem értem, szerintem kellenének dedikált helyek Budapesten erre a célra, hogyha erre van egy komoly igény, de ez valahogy sehogy sem tűnik jónak, és attól félek, hogy ez a térátalakítás, különösen a szökőkút eltolása, az nagyon egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy még több bódét lehessen építeni. Még ha rendezettebben is, de ami a bódés időszakokban ott van, azt szerintem igazából pont azoknak nem jó, akiké a tér, a gyalogosoknak.
Ez teljesen így van. Tehát ugye az biztos, hogy a térátalakításnak a legfőbb szempontja a Vörösmartyn, az a Bódéváros igényének kielégítése. Én önmagában nem haragszom amúgy a vásárokra, szerintem egy tök klassz, hogy karácsony, van karácsonyi vásár, és van könyvvásár, és van húsvéti vásár, és szerintem egy ilyen klasszikus európai város, főleg mit, ha Amerikából nézze európai város, tehát az igazi régi város, az ilyen, hogy van benne vásár, és tényleg hiányzott is Budapestnek sokáig egy ilyen klasszikus főtér, ahol van egy ilyen szép vásár. De hogy ennek az a lényege, hogy karácsonykor van és húsvétkor, és nem ér össze. Legalább egy kis szünet van karácsony és húsvét között.
És hát ugye még garázsépítéseket említettünk, gyakorlatilag a főváros fut egy tendencia után, amit nincs esélye utolérni. Mit lehet azzal kezdeni, hogy 2014 és 2018 között, pontosabban 18 év végéig 190 ezerrel lett több személyautó Budapesten és Pest megyében, ez most már 200 ezer fölötti számot jelent, így összesen 1,2 millió személyautót tartanak itt forgalomban, nyilván az átmenő forgalmat leszámítva, de hát mindannyian látjuk, hogyha Budapesten közlekedünk, hogy nem változik az autósok attitűdje, egyénenként senki nem érzi magát felelősnek abban, hogy ő maga autósként is nagyon szenved attól, ami mostanra kialakult. Ez a város szerkezet ennyi autót biztosan nem bír el, de paradox módon ez nem jelenti azt, hogy az autóforgalom önszabályozó módon csökkenni kezd, mert működik a józan belátás, egyáltalán nem működik a józan belátás.
Egyébként az elmúlt, tehát, hogy ugye volt egy korszak, amikor a BKK fogta össze a tér átépítéseket, felújításokat. Értelemszerűen a fő szempont azért a közlekedés volt. Nem tudom, hogy látjátok ezt a folyamatot, hogy jó volt-e az, amikor a közlekedés volt a fő szempont, ami alárendelték a többit.
Szerintem ez egy picit egy érzékcsalódás benned, hogy így láttad, mert nem a BKK fogta ezeket soha össze. Valójában ez mindig ugyanazokon a szinteken voltak különböző projektek, tehát voltak fővárosi, kerületi, BKK-s projektek, állami projektek, ez szerintem mindig egymás mellett futott. Az volt egy nagy különbség, amiért így érted meg, hogy a 4-es metró építése során a BKK egy olyan felszínrendezést hajtott végre, ami a város legkiemeltebb pontjait érintette. Tehát Szent Gellért tér, Kálvin tér, Móricz Zsigmond körtér, stb. És ezeken a helyeken a BKK akkor még ugye egy olyan szemletű vezetéssel, ami hát egészen más volt, mint a mai, egy nagyon radikális forgalomcsillapítást is végrehajtott, majdnem mindegyik olyan ponton, ahova megálló került. És átépültek a felszíni terek. És ez egy olyan hullám volt, ami kétségtelenül meghatározó volt a 2010 és 14 közötti időszakban. Viszont amikor ugye a következő nagy metró felújítás korszaka elérkezett, a 3-as metróé, akkor ez egy sokkal szűkebbre szabott projekt volt. Nem is érintett egyébként ilyen kiemelt tereket eddig, mert ugye a 3-as metrónak az északi vonala az tulajdonképpen a Váci út mentén fut egy külvárosi övezetben, de nem is kapcsolódott semmiféle felszíni munkálattal, tehát a metró felújítás az lent maradt, még az aluljárókat sem érintette, hanem csak a kapukon belül maradt, és emiatt tulajdonképpen eltűnt ez a funkciója, hogy valamiféle közterületi modernizációt, megújulást hozzon azoknak a területeknek az életébe, amin a metró keresztül megy. És ezért előtérbe kerülnek most azok az egyéb projektek, amik mindig is futottak, tehát az ilyen kerületi jellegűek. A fővárosnak meg szemmel láthatólag nincsen pénze beruházásoknak a lebonyolítására.
Én sem látok olyan hatalmas nagy civilizációs ugrást abban, hogy volt egy korszak, amikor az egyébként mondjuk az átlagtól sokkal jobb szemléletű BKK átvette ezeknek a projekteknek a névleges irányítását, mert hogy maga ez a közlekedési szempontú szemlélet akármennyire is civilizált, mindig ágazati marad. Tehát egy köztér az szerintem sokkal bonyolultabb kérdés annál, hogy ilyen hierarchikus rendben történje meg az átalakítása. Tehát az a tapasztalat Budapesten, de hát egész Magyarországon, hogy mondjuk egy köztérnek a rehabilitációjával elsősorban nagy mérnökirodákat, itt Budapesten mondjuk a Fömtervet vagy hasonló mérnökirodákat keresnek meg, akik aztán lerajzolják a maguk közlekedési vonalait, aztán jönnek a közmű szolgáltató cégek, vagy a közműves tervezők, azok ezekhez hozzárendelik a felszín alatti, felszín feletti közmű hálózatot, majd az egészet, amikor már ez a struktúra kész van, és igazából nem nagyon lehet hozzányúlni, akkor esetleg hozzápiszkálhatnak ehhez a térhez építészek vagy tájépítészek. Tehát például éppen Erő Zoltán, akinek nagyon nagy érdemei vannak abban, hogy mondjuk a 4-es metró felszínrendezési projektekről egyáltalán fővárosi szinten szó esett. Amikor a Móricz Zsigmond körtéri rendezés volt, akkor írt egy olyan cikket az Építész Fórumon, aminek az volt a címe talán, hogy a 27-es kötet rangja. Mert hogy a 27. kötet így foglalkozik a térnek az építészetével először, amikor már minden vonal megvan, és nem ilyen globálisan vagy strukturálisan nyúlnak hozzá ezekhez a terekhez, hanem van egy ilyen nagyon szigorú tervezési hierarchia, aminek mondjuk a tájépítészek a legeslegalján vannak. Tehát miközben azért, ahogy megjelenik egy tér, amilyen esztétikája van, vagy amilyen funkciói, azok pont ugyanazon a szinten kellene, hogy kezeljük őket, mint a közlekedést, ami valóban egy nagyon fontos téma, de hogyha az a legfontosabb, akkor sohasem tudjuk megugrani azt a civilizációs ugrást, hogy a közterekről, mint városi közterekről, mint az életterünkről gondolkodjunk.
Szerintem ebből a szempontból azért érdekes ez a három tér, amiről most itt összegyűjtünk beszélni, mert ez pont három olyan tér, ahol az esztétikai funkció elsődleges. Tehát három olyan tér, ami ellentétben mondjuk egy Móriczal vagy egy Kálvinnal, nem csomópont. Az Arany János utcáról vagy a Podmanicki térről. Most derült ki tulajdonképpen, amikor a troli végállomást kitelepítették, hogy mennyire mesterségesen volt ez közlekedési csomópontát éve, és hogy mennyire nem volt valós igény arra, amit 30 évig uralkodott, hogy trolik parkoljanak. Igen, ez a Batthyány térrel ugyanez lenne a helyzet, hogyha egyszer az első körület összeszedni a bátorságát és csinálna valamit, hogy ezek valójában mesterséges csomópontként volt ez a Podmaniszki tér kezelve. A Vörösmarty tér ugye egyáltalán nem tölt be semmiféle szerepet. Ugye itt az is érdekes, hogyha belegondolunk, hogy 1984-ben ez volt ugye az első olyan tere a városnak, amit egy sétáló zónává alakítottak. Tulajdonképpen most látjuk azt a második hullámot, ahol tisztán egy esztétikai megújulás céljából egy egyszer már a közlekedéstől mentesített teret ismét átépítenek. És a József Nádor tér esetében is, bár nem szüntették meg az átmenő forgalmat sajnos, egészen groteszk helyzetet eredményezve, hogy a pici 30-ad utcáról egy karókkal szegélyezett ösvény átvág a Vörösmarty tér háta mögött, a szintén forgalomcsillapított József Nádor téren keresztül a József Attila utcáig.
És közben lehet parkolni.
És közben még parkolni is lehet, igen, egy olyan helyen, ahol erre nyilvánvalóan mindenre semmi szükség nem volna, de hogy azért valójában ennek a térnek is a város közlekedésében nincsen semmiféle tényleges funkciója. És végre volt három olyan terünk, ahol elsődleges az a szerep, amit te is mondasz, hogy tulajdonképpen, hogy jól érezzük magunkat rajta, hogy használjuk városi térként. Nem kellene nagy kompromisszumokat kötni egyik helyen sem. Nincs olyan, mert azért a Calvin téren belátható ideig azért nem tudjuk elképzelni, hogy kizárólag sétálni fogunk. Ezek a terek viszont elsősorban erre való. Ennek ellenére egyébként én is azt gondolom, hogy igazából nagyon jót az csak a Podmaniszki tér esetében sikerült létrehozni. Egyébként egy nagyon gyenge alapállapotból kiindulva.
Ahol egyébként még nagyot lehetne gurítani, ez a Blaha. Tehát a Blaha-Lujza teret ugyanezen a módon, ott ugyan nincsen troli végállomás, de az is egy ilyen teljesen keszekuszán kezelt terület. Van egy hatékonytalan parkolási szisztéma, ott totál bénán pörögnek, forognak ott a buszok, ott van ugye az áruház, az egész egy ilyen nagyon-nagyon szégyen teljes pontja szerintem Budapestnek. Volt egy részleges térfelújítása, de hogy egy ilyen teljesen átfogó megoldással lehetne akkor átugrani ott, mint amilyen a Podmaniszki téren volt, amiben egyetértünk, hogy ez egy tök jó lépés volt.
Ugyanez igaz mondjuk a Moszkva tér esetében is, hogy ott is lehetett volna egy nagyot gurítani, hogyha nem ez a hierarchikus tervezési rendszer történik, hanem tényleg érdemben hozzányúlnak a közlekedési rendszerhez, és itt főleg arra gondolok, hogy vannak olyan belvárosi tereink, ahol még mindig megmaradt, vagy uralkodó az, hogy az tulajdonképpen egy busz, vagy troli, vagy egyéb végállomásként kezeljük. Miközben, tehát egyetértve veled, András, a Podmaniszki térnél is pont a közlekedési szisztéma az, ami nem lett itt elvarva szálként. Én itt olvastam a közlekedő tömegnek a blogjában azt a felvetést, hogy van egy troli viszonylat, ami ott a Arany János utcán elér véget, de ugye vannak most már ilyen Solaris rendszerű troliaink, amik képesek néhány kilométert felső vezeték nélkül megtenni. És mi történne, hogyha nem a végállomás nem úgy manifestálódna, hogy mondjuk a Bajcsi-Zsilinszkin megfordul a troli, hanem tovább megy a Vámház körútig, és összekapcsol két viszonylatot, és tulajdonképpen a város két szélső pontján vannak azok a végállomások, és akkor ezt a végállomás rendszert egy ilyen átmenő rendszerre lehetne átvariálni, azzal nagyon sok belvárosi terünk, nagyon sok hely felszabadulna arra, hogy másra használjuk.
De amúgy érdekes, hogy mondasz erről a troli végállomásra, most azt tetszem, ez olyan, mint az áruházaknak az átalakulás, hogy régen ugye minden boltban egyben raktár is volt, ma meg már csak ugye kiszolgáló szolgáltatásról szól, és kívülről szolgálják ki, hogy régen minden végállomás egyben buszraktár is volt, és ma már azért ez nem így működik, tehát nem muszáj ott rengeteg busznak lennie.
Igen, mert hát közben az történt, hogy nőtt a város, és ezek akkor még a város szélén lévő nagy teresedések, azok kvázi ilyen városi alközpontokká váltak, ahol már ez a funkció egy kicsit ciki. Tehát, hogy kellene ebben egy ugrást végrehajtani, hogy ahogy a város nő, úgy azok a terek úgy alakulnak át, hogy már ezt a funkciót nem szolgálják ki, hanem átadják inkább mondjuk a gyalogos közlekedésnek, vagy a zöld felületnek, vagy egyéb más olyan városi funkcióknak a történetet, amiknek kellene ez a hely.
De egyébként azért meg kell, hogy egy picit védjem a Szél-Kálmán tér felújítását, mert a legtöbb területet ott is azzal sikerült nyerni, hogy a parkolóbuszokat kirakták. Tehát ahol igazi két helyen történt igazi területnyeresség a gyalogosok számára, az egyik a teljesen elavult Hurokvégállomás felszámolása a tér közepén, amit ugye már nem is nagyon használtak a villamosok, de ott maradt, mint egy korábbi közlekedési infrastruktúrának az emléke. És a másik, hogy a tér Margit körút felüli oldalán üzemelt egy hatalmas buszparkoló, ahol 20-30 busz parkolt folyamatosan, és az gyakorlatilag tehát ott is egy átmenő rendszerre állították át, tehát pusztán azzal a beavatkozással, ami történt a Podmanicki téren is, és a Széll Kálmán téren is, hogy átmenő rendszerűvé alakítják át, és nem pihentetik a végállomáson a buszokat, azzal nagyon, nagyon értékes területeket meg lehetett nyerni.
Ez teljesen így van, viszont még mindig maradtak ott végállomásozó buszok, tehát hogy ez nem volt teljes ez az átalakulás. Másrészt nekem nagyon-nagyon fáj ez a villamos háromszögnek a megtartása, amit hogyha racionalizáltunk volna, akkor mondjuk a térnek a támfallak felé eső területére lehetett volna az egész villamos közlekedést átszervezni, és ebben az esetben nincs olyan érzete az embernek, hogy lépten nyomon itt át kell gyalogolnunk egy ilyen villamos pályán, és ettől teljesen nem akadálymentes ez a terület.
Amiről nem esett még szó, ugye azok az mindenféle egyéb közlekedési eszközök, hogy most már azért nagyjából kezdjük elfogadni azt, hogy léteznek gyalogosok, és kicsit már figyelembe veszik, sőt mondjuk azt, hogy őket már azért figyelembe veszik a tervezéskor. A kerékpárokat olyan szempontból, hogy azért fölfestenek valahol egy sárga csíkot, vagy leköveznek valami szép piktogramot, és kitesznek kerékpártárolókat, ahol éppen van hely. A koncepció még nincs meg mindig. Viszont ugye sorra jönnek be ezek az újabb közlekedési eszközök, és már azokkal sem tudnak mit kezdeni, meg igazából a kerékpárokkal sem tudták még eldönteni szerintem, hogy ennek most hol a helye. Hogy az úton, a járdán, a sétálóvezetbe bemehessen, nem mehessen be, de akkor miért van bent kerékpártároló? Nem tudom, hogy látjátok az új tér felújításoknál, hogy mennyire vették ezeket figyelembe.
Hát szerintem az a helyzet, hogy a Vörösmarty téren, hogyha az lesz, amit én gondolok, hogy ez egy bódéváros lesz, akkor gyakorlatilag kerékpározhatatlan is lesz egyben.
Meg a kerékpáros infrastruktúrának én most voltam ott a hétvégén, nem láttam nyomait. Tehát semmi, tehát hogy én nem érzem azt, hogy nagyon figyelembe vették volna a bringásokat. Nyilván problémás is, mert itt ez általában azért tele van emberekkel ez a tér. És,
hát problémás is, mert ugye a Váci utcába vezetne bele, igen. Ahol szintén nem lehet biciklizni
persze,
a adottságok miatt. Tehát ez valóban nem egy olyan tér, ahol a kerékpározásnak egyébként túl sok babér teremne.
Nem, a Vörösmarty téren én sem engednék be egyébként kerékpárt. Az nekem már azért ott, abban a környezetben inkább egy olyan jármű, aminek nem ott van a helye.
Ugyanakkor ott vannak a mikromobilitási eszközök.
Igen,
ezt szóval, a borzalmas eufemizmust.
Hát ezt nem tudtam eddig, hogy ezt így kell ezt mondani.
Mindenki törölje az emlékezetéből. Így nevezik ezeket a roller és roller jellegű, főleg elektromos hajtású járműveket. Szerintem ez egy olyan probléma, amivel most teljesen szinkronban küzdenek az európai nagyvárosok. Ugye például ott van Párizsról 12 elektromos roller szolgáltató van egyszerre, és most esik szó arról, hogy limitálni kéne a számokat valamilyen helyi rendelettel, mert százával dobálják be ezeket a járműveket a Szajnába, most azt hiszem ezret pecáztak ki önkéntesek egy néhány héttel ezelőtt. Ez is egy műfaj, mármint a bedobálás, és ahhoz képest egyébként Budapesten még nem is annyira súlyos ezeknek a jelenléte, de azért én azt látom, jellemzően bringázom, vagy motorozom, vagy gyalogolok, hogy nagyon sokszor alkalmi járműhasználók közlekednek ilyen rollerekkel és szegvélyekkel, és remélem, hogy nem hagyok ki senkit és semmit, villanyrobogókkal. Nem is igazán találta meg a közlekedésben a helyét ez a műfaj. Eleve egy vegyes műfajról van szó. Eleve szerintem a szolgáltatók egy picit arra bazíroztak, vagy arra építették az üzleti koncepcióikat, hogy a közlekedési szabályozásban, vagy a járműforgalomban tartási szabályozásban radarszint alatt maradhatnak ezekkel a járművekkel. A radarszint alattiság azt jelenti, hogy például Magyarországon nincsenek regisztrációra kötelezve, de egyébként a segédmotorok sem, tehát hogy az 50 köbcenti környéki kategória sem, csak kötelező biztosítás kell rájuk. Itt a rollereknél még ez sincs egy csomó esetben, ez szerintem egy óriási probléma, és ahogy említettem, magát a jármű kategóriát, ezt a nagy kategóriát is most szokja a közönség, akinek ezt szánták. Erre tevődik rá, amit mondtam, hogy sokszor turistákat látunk ilyen járműveken, eleve libasorban, sokszor rutintalanul közlekednek velük, és olyan helyeken, ahol egyébként szerintem semmi keresni valójuk nem lenne.
Nekem általában az a tapasztalatom, hogy a köztérfelújításoknál nagyon limitált mondjuk a kerékpáros infrastruktúrának, akár csak a kerékpáros parkolók megtervezésének, vagy ezeknek a közbringa, közrobogó, mikromobilitási eszközök tárolására alkalmas területnek a tervezése. Ez így nagyon-nagyon a szint alatt van mondjuk egy köztérnek a tervezésénél. Tehát erre a funkcióra maga a szakma sincs igazán nagyon jól fölkészülve.
De azért minden ilyen közterület felújításnál azt érdemes végig gondolni, hogy egy limitált erőforrást igyekszünk felosztani különböző használók között. Tehát a legtöbb esetben ugye ezeknek a tereknek az alapterülete nem növelhető annyi amennyi. És rengeteg mindenre akarjuk használni őket egyszerre. Akarunk rajtuk vásározni, akarunk rajtuk parkban sétálgatni, akarunk rajtuk csak úgy átvágni mindenféle közlekedési eszközökkel, akarunk rajtuk esetleg tömegrendezvényeket tartani. Tehát nagyon sok mindenre szeretnénk őket felhasználni. És abban érdemes belegondolni, hogy mindaddig, amíg a parkolókocsik foglalják el a térnek egy nagyon jelentős százalékát, addig ennek a limitált és nagyon sokak által használatba venni kívánt területnek egy jelentős része állandóan ki van vonva a forgalomból. A parkoló hely az azt jelenti, hogy az a terület az állandóan ki van vonva a forgalomból. És annyira bővében pedig egyszerűen nem vagyunk ennek a helynek a belvárosi környezetben. Egész más a helyzet egy külvárosban, ahol az igények sokkal gyengébbek, és a terület sokkal nagyobb, ami rendelkezésre áll. De egy Podmanicki téren, egy Vörösmarty téren, egy József Nádor téren az a baj a parkolókocsikkal, hogy minden olyasmitől elveszik a helyet, amiről mi most beszélünk. Ugyanez látszik egyébként a 30. utcában is, ami nekem veszőparipám, mert elképesztőnek tartom, hogy van egy pici utca, ami 3 darab vagy forgalomcsillapított, vagy teljesen autómentesített területet köt össze, ugye a belváros főutcája nevű forgalomcsillapított utcát, mögötte az Erzsébet tér parkjával, a Vörösmarty teret és a József Nádor teret, és ebben az utcában képesek kialakítani 10-valahány darab parkolóhelyet most, hogy végre a brit követség kiköltözésével ki lehetett onnan venni a tankelhárító akadályokat, mert ugye eddig tankelhárító akadályok foglalták el ezt a belvárosi utcát, most végre a brit követség kiköltözött onnan, tankelhárító akadályokat kivették, és nem egy utcát kaptunk helyett, amin lehetne sétálni, hanem kaptunk helyette 15 darab parkolóhelyet.
És milyen érdekes egyébként, hogy azért annyira érzik az autós kultúra képviselői ezt a problémát, hogy amikor az utóbbi 3-4 évben megjelentek a közösségi autó megosztók, akkor mindannyian azt hangsúlyozták, hogy egy megosztott autó az 7-8, sőt, aki elmerészkedett a 10-ig magánautót válthat ki. De összességében talán 1000 autó üzemel ilyen közösségi megosztó rendszerben a 3 szolgáltatónál. Ez annyira pici, nem láthatjuk a hatását. Arról nem is beszélve egyébként, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak nem lett elég nagy a népszerűsége az autójukhoz makacsú ragaszkodó budapestiek körében, hogy ez egy látványos változást érjen el.
És ami nektek hogy tetszik ez a hálózat, ami kialakul a belvárosban? Tehát tényleg itt a Kossuth tértől végig ugye a Szabadság tér, aztán ez a Budapest új főutcája, és lehetne sorolni a terek hálózatát, ahol sétálva el lehet jutni. Nekem kifejezetten szimpatikus az most a különböző terek minőségét félretéve, hogy egyrészt tényleg kényelmesen, jó, kellemes környezetben el lehet jutni A-ból B-be, és én igazából nem bánom, hogy nincsenek kizárva az autók teljesen, tehát az, én tök egyetértek veled, Sanyi, hogy ez tök jó, hogy ilyen vegyes forgalmú területek vannak, viszont forgalom csillapított minden.
Igen, az tény, hogy mondjuk az utóbbi 10 évben a belvárosban ez a forgalom csillapítottsági faktor, ez a hatványára emelkedett, és ez nagyon nagy előnyére vált a városnak, különösen ez a belváros főutcája projektet le egy olyan vonalat, ami tényleg egy ténylegesen nagy forgalmú ütőeret iktatott ki mondjuk a közvetlen belváros életéből, és egy kicsit ilyen forgalom csillapítottabbá tette. Az egyik szemem sír, és a másik nevet ezzel kapcsolatban, mert közben pedig elmaradt az arculatépítési szint, amit én elvárnék egy ilyen belvárosi környezettől, tehát ezek ilyen egyik projekt épül a másik után, mindegyik ilyen individualista módon közelíti meg, hogy az egyik ilyen design, a másik olyan kő, a harmadik.
Igen, amit tehát, próbált egységes, tenni borzasztó lett hogy egy a Váci utca.
Hogy gyakorlatilag nem ugyanazokkal az anyagminőségekkel találkozunk, nem ugyanazokkal az utcabútorokkal találkozunk, nincs egy ilyen egységesítésre való igény, ami akár mondjuk, hogyha elmegyünk egy spanyol városba, vagy elmegyünk Londonba, vagy elmegyünk Prágába, akkor az szembetűnő, hogy ott vagyunk. Budapesten pedig ezt a projektkatyvaszt érzékeljük. Ami nem is feltétlenül mindegyik jó minőségben előállított, nem is mindegyik feltétlenül jó ízléssel előállított, de nagyon sok elem keveredik itt.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, viszont még azzal egészíteném, amivel biztos, hogy nem fogsz egyetérteni, mert nekünk ez egy régi vitánk, hogy én borzasztóan sajnálom azt, hogy Budapestnek a hagyományos utcabútorai és térépítészeti elemei mostanra gyakorlatilag elfogytak. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként egy történeti városrész és a belváros Lipótváros az szerintem egy egyértelműen történeti városrész, de még ennél szélesebb értelemben szerintem az egész nagy körúton belüli zóna is az. Annak az arculatához szorosan hozzátartozna az, hogy történeti utcabútorok, történeti lámpatípusok, történeti kukatípusok, és a többi, parktípusok, parkrácsok, így van. Tehát mindaz ami a múltban kialakult, és ami értéket hordozott, és ami felismerhetővé tette egy várost, hogy ez adja meg ezt a bizonyos egységes alaphangulatot. Én nem mondom azt, hogy ezt ne lehetne indokolt pontokon színesíteni sok mindennel. Tehát például a Podmanicki téren, hogy ezt említsük, semmi bajom azzal, hogy egy teljesen modern kortárs kialakítást kapott, mert egy olyan térről beszélünk, amit a II. Világháború bombázásai hoztak létre, egy foghitérről beszélünk, aminek láthatólag nincs egy olyan nagyon komoly múltja, sem térépítészetileg, sem a térfalait tekintve. Jól elmegy rajta ez a fajta kortárs kialakítás. De azt borzasztó fájdalmasnak tartom, hogy egy a tér, az adott terület és a város hagyományait látványosan semmibe vevő közterület felújítás születhet egy Vörösmarty téren, vagy egy József Nádor téren, vagy egy új belváros főutcai esetében, amit egyébként mint projektet én szeretek, de mint közterület átalakítást igenis bajom van azzal, hogy nem próbálta ezt a hagyományt tovább éltetni, és eljutottunk arra a pontra. Bizonyos értelemben nekem a Vörösmarty téri parkrács, ami a legrégebbi ilyen típusú megmaradt elemek egyike volt a városban, bár tudom, hogy van róla egy műemléki szakvélemény, amelyik azt állítja, hogy nem tudom, 30%-át kicserélték, és ezért ki lehet dobni. Hát ilyen alapon a Szép Műszeti Múzeum gyűjteményének nagyobb részét is persze ki lehetne dobni. Tehát szerintem ennek a parkásnak a kidobása egy picit szimbolikus, tehát tényleg az utolsó olyan elemet sikerült ezzel kidobni, ami még eredeti volt, és ami a maga helyén volt, régebbi volt egyébként, mint a szobor. A tér első komoly parkosításának az emlékét őriztem, mert egyébként előtte csak egy konflikt forduló volt ez a tér. 1902 környékén alakították ki ezt a parkot a közepén, amit ezzel a ráccsal megvédtek. És szerintem ez a szemlélet maga, ez borzasztóan szomorú és kártékony. És az pedig, hogy ennek a rácsnak ott van bele gravírozva az új kő emelvénybe a lenyomata, az pedig egy kicsit, mint hogyha a kőbe öntött rossz lelkiismerete lenne a
tervezőnek. Szerintem igen.
Igen, de szerintem...
Tehát az gagyi mondjuk.
Igen, szerintem is az. Tehát ez, valóban nem értünk egyet ebben Andrással, de én már kezdek leszokni arra, hogy esztétizáljak közterek kapcsán, inkább a funkciók működőképességét, vagy nem működőképességét vizsgálom. Nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy, és ez most egy ilyen nagyon leegyszerűsített dolog, mert különben nagyon sokáig elvitatkozhatnánk erről, hogy igazából azok a történeti vagy historizáló típusú utcabútorok, amik akkor keletkeztek, akkor az egy más technikai színvonalat feltételezett, tehát mondjuk ahogyan most nem gázlámpával világítunk, hanem jó esetben LED-del, vagy még jobb esetben mondjuk napelemes rendszerrel. Úgy azt nagyon nehéz megoldani azt abban a historizáló keretben, vagy teszem azt mondjuk, most már illene mondjuk olyan kukákat kihelyezni a köztérre, amik mondjuk szelektíven tudnak gyűjteni. Tehát, hogy nagyon sok olyan új funkcionális szempont, vagy új olyan réteg került elő, amire nincs válasz a korábbi koroknak. Természetesen a belváros tele van történeti épületekkel, amikhez illenének ezek a historizáló kiegészítések. Aközben azt is látjuk, hogy mondjuk a fokhíjak modern épületekkel lettek beépítve, tehát van egy bizonyos kontinuitás ebben, és arra ráhúzni egy régi kornak az utcabútorzatát nem feltétlenül szerencsés üzenet.
Én azt gondolom erről egyébként, hogy ez egyetlen olyan igazán komoly történeti városban, ahol én jártam, nem jelentett ekkora problémát, mint Budapesten. Tehát, hogy különösebb habozás és problémázás nélkül használják a hagyományos utcabútoraikat abban esetben, ahol azok használhatók, meg a hagyományos lámpatípusaikat, meg a hagyományos kőtípusaikat. Fantasztikus dolog, hogy elmész egy olasz városba, és tudod, hogy mi a hagyományos köve az utcáknak, a sétálutcáknak, és nyilván nem használják oda, ahol komoly autóforgalmat kell elvezetni, és nyilván olyan típusú utcabútoroknál, aminek nincs hagyománya, mondjuk egy biciklitárolónál ott föl sem merül, hogy valami historizálót kéne csinálni. És mondom, én is el tudok képzelni olyan tereket, és a Podmanicki tér ebből a szempontból jó példa, ahol én sem használnám ezeket a hagyományos elemeket, de azt, hogy egyébként ezek használatok, és egyébként sokszor teljesen modern részekre is kiviszik még ezeket a hagyományos utcai bútorokat és közműveket, csatornafedeleket, stb. Szerintem nem okoz olyan típusú problémát, amit fölvet, de nem vagyok maximalista, inkább minimalista lettem volna, hogy legalább azokon a helyeken maradjon meg, vagy állítódjon vissza, ahol egyértelműen történeti a városkép, és ehhez képest szerintem az 5. kerület a létező legrosszabb példát nyújtja, mert ennél még bizonyos értelemben a sokat szidott kádárkor is sikeresebb volt, mert az legalább a vár területén és a vár szoknyán megtartotta ezt a fajta hagyományos macskaköves és kandelláberes elrendezést, amit ma talán, hát azt akartam mondani, hogy föl sem merül, hogy kidobjunk, de aztán rájöttem, hogy dehogy nem, majd biztos, hogy majd fölmerül valakiben, hogy kidobjuk, de hogy mégiscsak egy elég erős hagyomány teremtett foghíjak ellenére, amik szintén vannak a várban, és mégis senki nem borul ki azon, hogy egy remek 60-as évbeli modernista ház előtt van egy gázlámpaszerű, egyébként nem gázlámpa, hanem egy átalakított modernizált lámpatest, de hogy még a Kádárkor is képes volt egy városrészben ezt létrehozni, míg ezeknél a mostani közterület átalakításoknál egyrészt egy kifejezetten hagyományellenes szemletet látok, másrészt pedig egy olyan szemletet, és ezzel a József Nádor tér a legszörnyűbb példa szerintem, amelyik egy hagyományt hamisít, egy téves hagyományt, egy rosszul értelmezett nem hagyományt próbál odavinni egy helyre. Tehát, hogy van egy tér, ahol fölállítják annak a parkrácsnak egy változatát, ami ott sosem volt, de egy térrel arrébről viszont ugyanaz a kerület kidobta az eredetit, ahova fölállítanak egy Herkules fürdői szökőkútnak, egy fürdőház belsejében álló szökőkútnak a másolatát, ami egyébként nem olyan ronda, hogyha magában nézed, hogyha például benne állna egy fürdőház fürdőcsarnokában, akkor teljesen a helyén lenne, de egy köztéren elviselhetetlen. Tehát egy irtózat.
Raktak mellé még egy életfát.
És raknak mellé még egy olyan életfát, ami hát egy körforgalom dísz. Tehát tényleg valami egészen szörnyű dolog születik meg belőle, mert hogy egyszerre jelentkezik egy igény arra, hogy iszonyú trendik legyünk, és valami olyasmit csináljunk, aminek semmiféle előképe nincsen. Másrészt pedig egy olyan igény, hogy fú, de nagyon régiesek is szeretnénk lenni, és ez születik egy szörnyű katyvasz belőle.
És ugyanakkor a József Nádor téren ez a két szökőkút szobor, ez olyan, mintha mind a kettőt belobbizta volna oda valaki, mert igazából ketten nagyon sokan vannak, egészen eltérő stílusúak. Nekem
hát ez vállaltan az, hogy van a téren egy Zsolnai és egy Herendi.
Az biztos vállalt.
Mert azt hiszem, hogy ez vállalt.
Olvastam, na jó, de hát akkor ez viszont gyalázat, tehát hogy ilyen boltérdekeknek megfelelően szobrokat emelni tereken, vagy szökőkutakat emelni, szerintem ez példátlan, tehát hogy nem tudom.
Igen, én ezzel a megközelítéssel, amit most András mondott, abszolút egyetértek, tehát hogy az tényleg az eredendő bűnök közé tartozik. Amikor mondjuk egy térre oda hazudjuk a nem létező múltját, pláne pont mondjuk a József Nádor térnél, ahol nagyon jól dokumentáltan az összes korszak a tervekben létezik, tehát hogyha tényleg ragaszkodtak volna ahhoz, hogy ezt a teret visszaállítani a korábbi koroknak megfelelő nívóra, akkor tulajdonképpen minden örökségvédelmi tanulmány és háttéranyag rendelkezésükre állt volna, hogy ebből csináljanak valamit. De helyette az volt a fontosabb, hogy legyen itt egy mély garázs, és a mély garázs tervező építészirodát megbízták, hogy csináljanak valami ingyom-bingyomot oda a tetejére, ami úgy szép. És akkor hát lenne itt ez a Zsolnai kút, meg ez a Herendi életfa kolléga, akkor légy szíves, ennek is csinálja. Tehát, hogy ez eleve számomra az a fajta megközelítés, hogy belvárosi közterek úgy keletkeznek ma Budapesten, hogy még szakmai vita sincs róla, nincs egy olyan fórum, ahol ezt előtte látnák, hogy mi fog történni, hanem mindez fű alatt egyszer csak így megjelenik, és nincs róla előtte semmiféle társadalmi diskurzus, hogy valóban ezek a funkciók, valóban ilyen kialakítással, valóban ebben az arányban történjenek meg. Ez a legnagyobb botrány az egész történetben, hogy hogy így fölülről valakik kevesen valahol megálmodják, hogy ez így lesz, és akkor így lesz. Ezen kéne változtatni legelőször.
Egyébként a Vörösmarty tér kapcsán egy ilyen abszolút felvethető kérdés, hogy mennyire lesz tartós, hiszen köztereket nem évtizedekre, nem évszázadokra építünk. Jó, oké, Magyarországon ez a kontinuitás dolog, ez egy kicsit problémás. De a Vörösmarty téren látjuk, hogy kivitelezési hibák vannak a térkőlerakásnál, hogy háromféle térkövet használtak, és lerakni sem sikerült sokszor egyenletesen ezeket, illetve a közöket sokszor nem fugázták ki, ezek már tele vannak szeméttel, és ki vannak csorbulva a térkövek, plusz hepehupás az egész. Hogy ez mennyire nyilván nem végleges állapot, mert most jön a garanciális javítási időszak.
Reméljük. Sőt, még ugye, tehát, hogy nem is a garanciális javítási időszak jön, hanem még az átadás, ugye nem adták át igazából ezt a teret, hanem ilyen, ez is ilyen, szerintem ez inkább a magyaros, hogy
használatba adták.
Használatba adták, de mert jött ugye a választás, és azért előtte valamit fel kellett mutatni, de hogyha átadjuk, akkor hirtelen ezek hibák lesznek, most még nem hibák, hiszen még alakul a tér. És ha megnézzük, hogy Isten igazából egyik teret sem adták át, vagy nem volt egy ilyen klasszikus csinnadrattás szalagátvágás, hanem olyan, valahogy
de facto használatba vette a közönség.
Beszivárogtak a...
Hát a József Nándor térnél azt hiszem volt ilyen nagy csinnadrattás.
Lehet, hogy igen, volt, bocs.
De hogy én ebben a történetben azt érzem nagyon súlyosnak, hogy ugye látjuk azt is, hogy a Vörösmarty téren most elkezdték visszabontani ezeket a műszakilag hibás kivitelezéseket, és úgy, ahogy a Várkert bazárnál is mindenki elkezdett fölháborodni, hogy na hát hányszor adják át. Én inkább azt látom, olyan pozitív folyamatnak látom, amiben az történik, hogy a műszaki ellenőrt valószínűleg nem vették meg kilóra, hanem megtörténnek ezek a vállalhatatlan műszaki javítások, még a műszaki átadás előtt.
Ez tök jó, meg ez a normális.
Igen, tehát hogy én ha azt látom, hogy egy teret, amit még nem adtak át műszakilag, elkezdenek újra föltúrni, akkor látom abban a garanciát, hogy itt javítás fog történni. Nem biztos, hogy mindent kijavítanak, de legalább egy részét kijavítják. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban mindig olyan nagyon óvatos vagyok, hogy akkor kezdek el terekről beszélni, amikor már tényleg megtörtént a műszaki átadás legalább, és hogyha ez a tér mondjuk még zöld felületeket is tartalmaz, akkor még mindig kellene várni legalább néhány évet, hogy arról a térről valamit mondjunk, ugye pont a Moszkva térről hideget-meleget elmondott a közvélemény, meg a sajtó, amikor megjelent, hogy itt micsoda fátlan, stb. Most, hogyha elmentek a Moszkva térre, és csak így belenéztek, hogy már kezdenek ezek a fák kibollani, tehát 193 fát ültettek el azon a téren. Ez senki nem hitte el nekem. Én megmutattam így nyilakkal, amikor még ilyen piszkafák voltak, hogy ezek azok a fák. De hát ezek ilyen piszka, hát igen. Tehát, hogy még el kell telni a 10 évnek, és akkor majd fognak látszani.
Persze, ebben van egyébként valami rettenetes infantilizmus egyébként sokszor a bírálatok felől, hogy egyszerűen azt az egyszerű tényt, hogy a fák majd meg fognak nőni, azt mondja, hogy nem nagyon venném a tudomásul. És ennek valószínűleg azok, hogy annyira városi életet élünk, hogy egyszerűen nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy igen, azt elülteted, aztán majd 4-5 év múlva már egész komoly lesz, aztán 10 év múlva nagyon szép lesz. De egyébként, hogyha megnéd a József Nádor térről az első fennmaradt fotókat valamikor 1860-as azok évek végéről, piszkafák vannak rajta. Aztán megnéd a 10 évvel későbbieket, és már nem piszkafák. És lehet, hogy nem voltak kommentelők, de hát bizonyára akkor is a kocsmákban elmondták az emberek, hogy hát ez a ligetet minek kellett ide elültetni, hát milyen ronda már, hát nincsenek is benne fák.
Igen.
Persze, csak ez egy kommunikációs dolog is. Azért is mondtam, hogy az nem annyira, most csak vagy hogy milyen lett a minősége, azt még nehéz megítélni, de hogyha ezt nem kezdenének el most kommunikálni és sajtóközleményeket dobálni róla, hogy milyen szép lett és nem tudom micsoda, akkor az ember nem érezné ezt még annyira hibának. Igen. Mert akkor azt mondaná, hogy nincs.
Hát meg a Széll Kálmán téren ugye nem voltak fák, ahhoz képest egy jelentős javulás, ami történt, viszont a József Nádor téren meg ősfák voltak, persze, vagy hát régi fák voltak is.
Igen, hát
most egy emberöltő el fog telni, amíg ez esélyes lesz visszaállni, de hát ez sem feltételezem.
Rendszeresen az történik mondjuk egy ilyen köztér kialakításánál, vagy a folyamatban, hogy a közbeszerzés az nagyon sokszor fókuszál arra, hogy a legolcsóbbat szerezzük be, hiszen a köznek az a jó. Pontosan a köztérnél, vagy az ilyen nagyon használt, rendkívül sok mindenki által koptatott tereknél, amiknél nagyon tartós anyagokat kellene használnunk. Ez a fajta eljárásrend, ez hihetetlenül káros. Általában megnyeri egy olyan kivitelező, aki már a normális árnak is jóval alatta van, és akkor még abból is csippentenie kell, ahogy egyébként történik a projekt, és derülnek ki újabb műszaki akadályok, és a végén ilyen olyan kompromisszumokat csinál, hogy mondjuk a rétegrend kisebb lesz, meg nem lesz olyan vastag a kő, és akkor utána csodálkozunk, hogy az egész elkezd mozogni, meg mondjuk nem bírja el a nagy kamionnak a tengelyterhelését, amit nem is arra terveztek. Tehát én abban látok egy nagy handicapet a magyar köztér átalakításoknál, hogy mondjuk például a német rendszerben az van, hogy a legolcsóbb ajánlatot kidobják a francba. Mert egyszerűen nem hiszik el, hogy az a legjobb.
Egyébként a Vörösmarty teret mennyire éreztétek elhasználtak, mielőtt elkezdték átépíteni?
Én főként esztétikailag éreztem elhasználtnak. Tehát ez a bizonyos említett 1984-es térkialakítás, ez bizony mára egy nagyváros legelegánsabb utcára, és ez igaz a Váci utcára is, és igaz a Vörösmarty térre is, nagyon kínossá vált. Tehát ez nem használódott el fizikailag egyébként, tehát ezt mindenki ismerheti, mert mindenkinek ilyen van a saját garázsbejárójánál is, ez a vörös színű hullámos viakolor betontérkő, ezzel semmit nem lehet, fölrobbantani se lehet, tehát ez nem tud elhasználódni. Viszont pont azért, mert mindenkinek ma már a garázsában is ilyen van, ezért nagyon, nagyon nem volt már elegáns a dolog. Tehát ezt nem azért kellett ezt a teret átépíteni, mert ez fizikailag elhasználódott, ez lehetett volna még így 100 évig, azért kellett átépíteni, mert úgy érezték az emberek, és nem alaptalanul, hogy ez már nem illik Budapest legszebb pontjához ez a kialakítás. Szerintem amellett, amit mondasz a közbeszerzésről, szerintem a másik nagy probléma, és ez viszont tervezői felelősség, hogy kicsit ilyen háziasszonyi szemmel kellene a tervezőknek ránézni ezekre a terekre, amikor megkapják ezt a megbízást, és minél kevesebb dolgot rápakolni.
Igen, de teljesen egyetértek, tehát ez az egyénieskedés, meg mondjuk az egyedi, akár a burkolatokban, akár az utcabútorokban megjelenő valami, az magában rejti azt a rejtett hibát, hogy abban az esetben, hogyha ez tönkre megy, vagy meghibásodik, akkor sokkal nehezebb cserélni. Tehát valami olyan csereszabatos megoldásban kellene gondolkodni, ami bolond biztos. És ez nem történik meg.
Igen, csak az emberek viszont igénylik azt. Tehát ha sivára tér, akkor fel vannak háborodva. Vagy mit tudom, például a Szélkálmán téren ugye fel voltak háborodva, hogy milyen egy, ami ráadásul ugye tényleg egy közlekedési csomópont, tehát arra való, hogy az emberek átmenjenek rajta. Ott is az emberek legszívesebben egy erdőt láttak volna. Meg általában az van, hogy például ugye a fű, tehát a gyep, az annak a fenntartása az irgalmatlanul drága mondjuk egy kőhöz képest. Egyébként nem is környezet kímülő egy csomószor, hiszen ez csak intenzíven tudod fenntartani egy csomószor benne a városban.
Ez egyébként így van, nem azért mondom, ugyanakkor... de a századforduló erre a funkcióra találta ki a parkrácsot, amelyik meggátolja azt, hogy az ember csak úgy átgyalogoljon keresztbe a gyepen.
És oda vizeljen a fához, mert hogy amúgy olvastam ilyeneket, hogy az volt a parkok mellett a nagy érv, meg a utcai fák mellett, hogy ne a házakat vizeljék le az emberek, hanem a fákat.
Igen, de természetesen ez gyep, tehát nem csak gyeppel lehetne megoldani, hanem mondjuk a szúrós cserjéktől, az évelőkön keresztül. Van egy csomó olyan lehetőség, ami sokkal kisebb fenntartás igényel. Meg tudja azt oldani, hogy zöld felület legyen. Nyilván egy ilyen belvárosi köztérben ezt ki kell emelni, vagy parkráccsal kell ellátni, hogy ez tényleg működjön, mert tökön passzuljon átgázol mindenki egyébként. Tehát, hogy kell terelni valamilyen módon a forgalmat, és nyilván mondjuk a Szélkálmán térnél, ahol 200 ezer ember, csak gyalog 200 ezer ember naponta átgázol ezen a téren, ez szinte megoldhatatlan feladat. Főleg fásszárú növényekkel lehet operálni, és valamilyen zöld felületet képezni. Ez megtörtént, de nyilván ez 4 dimenzióban lehet majd érzékelni, hogy ennek milyen hatásai lesznek.
Utolsó kérdés, aztán lassan a műsor végére érünk, hogy mi a legnagyobb hiányosság még? Tehát melyik tér az, amit mi meg kéne csinálni? Én nekem a Széchenyi tér, ami még úgy kitalálásra vár, és nem is igazán tudom, hogy mi lenne a jó megoldás, mert hogy ugye egyfelől van középen egy ugye ez a Lánchídnak a pesti hídfője, van egy hatalmas zöld terület, nem a hatalmas, de van egy zöld terület, ami viszont totál el van vágva az emberektől. Másfelől viszont nem is vagyok benne biztos, hogy jó lenne, hogyha egy irgalmatlan tömeget engednék be, parkrács nélkül, és nem tudom én, ott az ősöreg fákat szétszincálnak, azt hiszem talán Budapest egyik legöregebb fája van ott. Szóval, hogy nem igazán tudom, hogy lehetne azt például megoldani, de hogy valamit ki kéne találni azon a területen, az biztos. Mert ilyen teljesen össze nem függő fragmentumokra van szétszabdalva, megérkezik az ember a Lánchídon, és akkor ott nem tud hova menni, átmászik a láncon, nem tudom micsoda, szóval olyan teljesen kaotikus az a tér nekem.
Simán lehet, hogy majd be kell dobnom egy 20-ast a TC-nél, hogy ilyen autóellenes voltam, de én onnan biztos, hogy elvinném az autóforgalmat a fenébe, és a Lánchídról is. Tehát a Lánchíd az nem arra való, amire használjuk, és ez mindenféle közlekedési eszköz esetében látszik. Ez a probléma. Tehát ott gyakorlatilag ilyen taxi, tömegközlekedés, kerékpár. Ennyit engednék, plusz nyilván gyalogosok.
A rakpark pályázaton belül egyébként nyertes Grábner Balázséknak volt erre a térre is egy zseniális megoldása. Ők azt csinálták egyrészt, hogy ugye ott megy le a kettes villamos egy ilyen nagy vápában, és ezt a vápát még tovább mélyítették volna. A vápa még további mélyítésével elérték volna azt, hogy a kettes villamos egy nagyobb szakaszon alagútba kerül, és ezt át lehetett volna akkor hidalni egy olyan térburkolattal, illetve egy nagyon érdekes lépcső szerkezettel a Dunához, ami egy ilyen gyalogos megközelítési lehetőséget ad tér és a Duna között. Nyilván akkor ez a körforgalom is megszűnt volna, hanem ez átalakult volna egy egyszerű forgalommá, ami beköt a Petőfi Sándor utcába, és volt egy közlekedésmérnök is, aki közreműködött ebben, ő azt a megoldást találta ki, hogy egyirányúsítani kell a Lánchidat, és emiatt aztán egyrészt ez egy forgalomcsillapítási lépés, másrészt pedig egy olyan forgalmi átalakulás, ami miatt lehet kicsit szélesíteni ezt a kerékpáros meg alternatív közlekedést a Lánchídon belül. Tehát ők nem a Lánchíd teljes forgalomcsillapítása mellett foglaltak állást, hanem egy ilyen egyirányúsítással értek volna el ott a belvárosi hídunkon egy forgalomcsillapítást.
Hát ezért tegyük hozzá, hogy ez azért is van, mert ugye a főváros jelenlegi vezetése, amelyik a Lánchidat föl akarja újítani, az világossá tette, hogy egy ilyen típusú radikálisabb forgalomcsillapítást, mint amilyet te javasolsz, és ami szerintem egyébként jobb lenne, de azt nem tart elképzelhetőnek. Tehát a tervező ebben a helyzetben nyilván megpróbálja a adott paraméterek között a legjobbat kihozni.
Mármint, hogy a teljes lezárást.
Igen, tehát a teljes lezárást egyszerűen nem támogatja ma a városvezetés. Sajnos szerintem ez fantáziátlanság, de így van. És ebben a helyzetben próbált a tervező mégiscsak egy élhető és jó hangulatú teret rajzolni a Széchenyi térre, kihozva a maximumot ebből az adottságból. De hát egyébként én azt gondolom, hogy a Széchenyi tér problémáinak a nagy részét a forgalomcsillapítása a Lánchídnak, az igazi, az magától megoldaná. Tehát szinte utána már csak szépészeti kérdésekről kéne beszélnünk, mert nyilván menjen át a taxi, meg a busz, meg a mentő, meg a tűzoltó a hídon, éppen ezért a híd közepéből nagyon nem is lehet csinálni semmit, mert azt ezeknek fönn kell tartani, de miután nem volna komoly átmenő forgalom, ezért mind a két híd főtér, nem csak ez, hanem a Clark Ádám tér a túloldalán, ez magától élhetővé és fenntarthatóbbá válna. Én annyival egészíteném még ki, hogy nekem az, ami a legfájóbb hiányosság ma Budapestről köztér felújítás tekintetében és funkcióváltás tekintetében, az nem a pesti oldalon van, ahol már nagyon sok minden történt a belső területen, hanem a Budain, aminek nincs központja, nincs igazi központja. És szerintem azért nincs, mert elfelejtettük azt az utcánkat, amit úgy hívnak, hogy főutca, és ami nem véletlenül viselte ezt a nevet, szerintem az Budának a rejtett főutcája, egy iszonyú jó hely, amiből egy ugyanolyan jó hely lehetne, mint ami a pesti belváros jó helyei. Egyben azt is elérné, hogy Budapest tényleg funkcionálisan is széthúzódjon az idegenforgalmi nyomása a Duna mindkét partjára, és ezáltal csökkenteni azt a lassan elviselhetetlen helyzetet, ami a pesti belvárosban kezd kialakulni. És ehhez az kellene, hogy a főutcát a maga teljes hosszában, tehát a Csalogány utcától a Clark Ádám térig autómentesítsék, és mindazokat a ma látható és még nem látható kis tereket, amik a Dunára nyílnak. Egyik, ugye a legnagyobb ilyen a Batthyány tér, ami a város legszebb panorámájával, vagy egyik legszebb panorámájával rendelkezik szemben az Országházra, de ugyanilyen kis terek láncolata van utcák nevén, amik mindegyik kinyílik a Dunára, szebbnél szebb kilátásokat kínálva. Itt szerintem egy olyan eleven városi élet jönne létre egy lezárás esetén, amit ma még el sem tudunk képzelni, de alapvetően változtatná meg a város szerkezetet.
Mindezt úgy egyébként, hogy a legsúlyosabb dugók pont a főutcán vannak, tehát szerintem senki nem bánná, hogyha alternatív útvonalakra terelnék itt a forgalmat, mert már most sem működik.
Nekem van még egy fájó térhiányom, és az pesti oldal, az pedig a Városháza térnek az átalakítás. Ugye az most a fele legalább az a Városatyák parkolását szolgálja.
Ez a Városháza tér, ugye ez a Károly körút.
Igen, az a Madách térrel szemben lévő, félig a ugye megnyitott, a közszámára megnyitott, ugye az első etapban lebontották azt a vállalhatatlan ilyen bódésort, ami évtizedekig ott csúfította, de hogy a másik fele az még mindig kvázi ilyen képviselői parkolóként funkcionál, miközben azért szorulunk rá mondjuk a Vörösmarty térre úgy, mint mondjuk a pesti belváros főterére, mert hogy nincs igazán a pesti belvárosnak főtere, és kvázi ebben az épület komplexumban, úgyhogy megfordítjuk a főbejáratát a Károly körút felé, létre lehetne hozni a nagyon régóta hiányzó pesti főteret.
De még valamit létre lehetne hozni, hogyha nem főtérben gondolkodunk. A pesti oldal nagyon régóta hiányzó viszonylag nagy parkját is. Tehát ugye nagyon nehéz, mindenki szenved attól, és ez tényleg egy öröklött hibája. Nagyon sok jó dolgot csinált a századforduló és a 19. század Budapesten, egy gyönyörű várost épített, de azt az egy komoly hibát tényleg elkövették, hogy városi nagy parkokat nem alakítottak ki kellő számban, vagy közepes parkokat.
Szabadságtér, Erzsébet tér azért
igen,
van néhány
de azért,
ilyen.
De azért kevés. Tehát igen, azért kevés. Azt érezzük, hogy ezek egyrészt egy picit kicsik, másrészt meg kevés is van belőlük, és sokszor irigykedünk igen azokra a London, Párizs típusú nagyvárosokra, amikben sok ilyen típusú.
Akár Bécs, vagy akár Bécs, a Ring környékén. Igen,
így van. Ja. És ezen ma már nem nagyon lehet változtatni. Tehát ez az egyszer kiépült városszerkezet, ez ebben már csak pici játékterünk maradt, itt ott tudunk nyerni párfának helyet, itt ott tudunk egy kis lezárással valami kis levegőt belevinni, akár egy olyan foghínak az élhetővé tételével, mint a Podmanicki tér, amit a háború ütött, és most látszik, hogy egy kis zöldet ott bele lehet vinni a város közepébe, de igazi nagy parkszerű parkot, ami már a hétköznapi értelemben is park, ami már nem csak elültetett fa, egy lekövezett téren, hanem ami egy kicsit parkszerűbb, azt már nagyon nehéz kialakítani. De itt még van annyi egybefüggő terület, és még egy pici bontással a Városháza értéktelen oldalszárnyainak a visszanyesésével, az egykori Merlin Színház épületének a lebontásával, lehet annyi zöld területnek való helyet nyerni, amivel szerintem érzékelhetően lehetne a belvárosi zöld terület hálózatot bővíteni, és én azt egyébként egy városvezetés szégyenének tartom, hogy ez még mindig nem történt meg 30 évvel a rendszerváltás után. Én egyébként 2010-ben, amikor az először interjúztam a mostani főpolgármesterrel, akkor ő azt mondta, hogy ez első helyek között szerepel a prioritás listáján, hogy ebből ezt átadja a nagyközönségnek. Soha, szemmel tudok, soha nem fog megtörténni, vagy nem tudom, valószínűleg 10 év múlva is itt fogunk ülni, vagy mások fognak itt ülni, és arról beszélnek, hogy nagyszerű dolog lenne, hogyha nem a képviselők parkolnának a Városháza udvarán. És hát ugye egy Városháza, ráadásul hát mi lehet szimbolikusabb épület egy Városházánál? Tehát mindaddig, amíg egy Városháza udvarát lehet aszfaltos képviselői parkolónak, meg hivatalnok parkolónak használni, az mindent elmond arról, hogy mik az igazi prioritásai egy városvezetésnek, hogy mit tart fontosnak, hogy milyen képet akar magáról sugalni, hogy képes-e bármiféle lemondásra egyébként, a saját kényelméről való lemondásra a város érdekében.
Maximálisan egyetért.
No, hát akkor szerintem ez egy remek végszó, és aztán majd vagy a zöld területekkel, vagy az ingázással, vagy valamivel folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szács Taninak, Bartóczi Sándornak, Zsupán Andrásnak, én pedig Zubrecki Dávid voltam. Ez volt a Kultrovat.